Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
A mai kérdésünk. Mit érdemes tudni a diákmunkáról?
Milyen előnyökkel jár? Miben segít egy diákszövetkezet?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Vendégünk Majzik Nándor, a Melódiák cég vezetője. Én Szőlősi Lili vagyok.
Én pedig Sztolcsa Viván.
Ez pedig a Kasszakulcs, a HVG pénzügyi podcastja. Nándor, köszöntelek stúdiónkban, és természetesen köszöntöm hallgatóinkat is. Nekem annyira nem volt régen az, hogy diák munkába kezdtem. Egészen pontosan 3 évvel ezelőtt történt mindez, amikor eldöntöttem, hogy én a nyáron nem pihenni szeretnék, mint az általában értelmes emberek, meg bulizni, hanem hasznosítani szeretném a szabadidőmet, és hát nyilván én is úgy voltam vele, hogy keresek egy diákszövetkezetet, hogy segítsenek nekem, hogy hogyan találjak állást. És pont ez lenne az első kérdésem, hogy aki tanácstalan, hogy hogyan találjon magának egy munkát, akár szinte full time, szinte egy ilyen félmunkaidős, vagy bármilyen konstrukcióban, miben tud segíteni neki egy diákszövetkezet?
Először is üdvözöllek titeket, illetve a hallgatókat is. Hát nem vagy ezzel egyedül. Egyébként évente 100 000 diák van, aki hasonló helyzetbe kerül, illetve hasonlóban gondolkodik. Az iskolaszövetkezeti rendszer az ugye most már több mint 40 éves Magyarországon, és pont azért is terjedt el, mert nyilván mondjuk nagyobb, nevesebb cégekhez az emberek maguk is oda találnak, illetve ott megvan azért egy bizalom is, tehát oda könnyen akár a diákok saját maguktól is tudnak jelentkezni. Viszont ugye nagyon sok olyan cég van, ami mondjuk nem feltétlenül tartozik az ismert multikategóriába, de attól még hasznos és értelmes tevékenységet folytat ebben az országban, ugyanúgy akár pénzkereseti lehetőséget biztosítva, akár szakmai szempontból. Tehát gondolok itt arra, hogy azért pénzügyi gyakornoknak sem csak multicégnél lehet ugye lenni, hanem bármilyen kis és középvállalkozásnál is. Amiben az iskolaszövetkezet most a toborzási ponton nézve, vagy hát onnan indulva, mert hát ugye mégiscsak onnan indul az egész történet, segíteni tud az, hogy ugye a diákoknak nem kell saját maguknak egyesével keresgetni a cégeket, külön-külön ott jelentkezni, külön 800 személlyel kapcsolatot tartani, hanem az iskolaszövetkezetek ugye szerződésben állnak, hát jellemzően több száz partnerrel, akiknek ugye keresik a munkaerőt folyamatosan. Ez ugye évközben ciklikusan változik, nyilván nyáron jellemzően többen ráérnek, többen szeretnének dolgozni, évközben ez ugye beáll, ugye, ahogy a szorgalmi időszakok zajlanak, de alapvetően a toborzásban a legnagyobb segítség az az, hogy ott egy helyen, egy megbízható platformon tudják gyakorlatilag böngészni a számukra legmegfelelőbb állásokat. És ugye a másik fontos dolog, hogy iskolaszövetkezeten keresztül csak olyan munkákat fognak találni, ami egyébként megfelel az ő élethelyzetüknek és igényeiknek. Most gondolok itt arra, hogy mivel diákok, ezért egyrészt évközben tanulnak, illetve óráik vannak, nyáron pedig ugye nem feltétlenül akarják az egész nyarat kompletten végigdolgozni, és ugye ezért az iskolaszövetkezetek ezt egy ilyen pool rendszerben tudják kezelni. Nyilván erről most még nagyon hosszan lehetne itt beszélni, de hogy azért ne csak erről lessen szó, azért röviden, illetve tömören a lényeg ilyen szempontból ez.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a gyakorlatban ez hogy néz ki. Tehát oda megy az ember a diákszövetkezethez, bemegy szépen, recepciónál ott várja valaki, akinek akkor húz egy sorszámot, és elmondja, hogy sziasztok, én vagyok a diák, és szeretnék dolgozni. Ilyenkor így mi történik? Tehát így összegyűjtik, hogy akkor neki mik az igényei, beadja a saját papírjait, és aztán közvetítik ki neki, mondják neki, hogy akkor milyen lehetőségek vannak számára, vagy így ezt hogy képzeljük el a gyakorlatban?
Na az első évtizedekben ez pont úgy nézett ki, mint ahogy most elmondtad. Az elmúlt 10 évben meg gyakorlatilag 100%-ban áttevődött online-ra ez a történet. Tehát nem mondom, hogy nem fordul elő olyan, hogy bejönnek így diákok általánosságban érdeklődni, de ez évente néhány ember mondjuk nálunk, és úgy, hogy havonta dolgozik rajtunk keresztül mondjuk több mint 3 000 diák. Tehát, hogy így az arányokat érzéket. Tehát gyakorlatilag ez megszűnt. Ugye mindenki online kezdi el ezt keresni, intézni. Ugye az irány az körülbelül úgy szokott kinézni, hogy a diáknak van mondjuk elképzelés, hogy mit meg hogy szeretne. Normál esetben az iskolaszövetkezetek oldalán szűrőket is talál, tehát csak hétvégente végezhető, azért a hirdetésekbe szerepel azért, hogy milyen munkaidő, hogy vállalható, mennyire rugalmas, mennyire nem rugalmas, azért vannak olyanok is, amik esetleg kötöttebbek, kicsit vannak, amik kevésbé kötöttek. Tehát ott azért tulajdonképpen az összes meghirdetett lehetőség az megtalálható az iskolaszövetkeretek oldalán, jellemzően bérrel, mindennel együtt. Cégnevek általában ugye ilyen adatvédelmi értékesítési okokból nincsenek kint, de egyébként minden olyan információ alapján, ami alapján ő dönteni tud, az fent szerepel. Tehát az irány az igazából úgy szokott kinézni, amikor megszületik ez a gondolat, akkor ő szépen megnyitja jellemzően egyébként a telefonját, tehát még csak nem is a számítógépet, és akkor beírja, hogy mondjuk diákunk a Budapest, vagy ha tud esetleg fejből iskolaszövetkereti nevet, akkor direktben azoknak az oldalát megnyitja, és akkor ott az aktuális munkák közül, ugye ami érdekli, ami szimpatikus neki, akkor ott jelentkezik. Amikor ő ezekre jelentkezik, akkor azt ugye az iskolaszövetkezetnél az adott munkához dedikált koordinátor, projektvezető, mentor, ugye hol, hogy hívják, kolléga megkapja, aki ugye intézi ezeket a kereséseket, és akkor ez a kolléga, ugye, hogyha ő megfelel, vagy megfelelőnek tűnik, akkor annak függvényében, hogy milyen a munka és milyen a kiválasztási metódus, van, ahol ugye egész gyorsan döntenek, van, ahol háromkörös interjú van, tehát itt már ugye a partner cégnek az igényei is ugye megjelennek, hogy az adott munka kapcsán mit meg hogy szeretne szűrni, annak szellemében megy tovább a toborzás, illetve hogyha adott esetben nem felel meg, vagy nem választják, egy nyilván ilyen is ugye természetesen előfordul, akkor meg ugye értesíti a diákot, vagy az oldalon látja, hogy ez mondjuk betöltésre került ez a pozíció, és ugye nem fogja már tudni betölteni. Tehát tulajdonképpen ez az egész, ez úgy néz ki, hogy online ezt elindítja, jelentkezik, és akkor előbb-utóbb azért valamelyik állás általában nyerő szokott lenni, oda bejelentkezik, és akkor utána következik a következő pont, ami ugye a szerződéskötés, illetve a jogi része a történetnek.
És akkor az összes ilyen papírmunkát, amitől szerintem az ember tökre fél akkor, hogyha mondjuk életében nagyjából először vagy másodszor csinál ilyet, és semmi rutinja nincsen, azt akkor azon a ponton kell majd csinálni, amikor már a cégnél van, ahova el tudott hely.
Így van, addig tulajdonképpen egy ilyen félperces webes regisztráció van nagyjából, de hát ugye ez semmilyen szerződés, meg egyéb dolgokkal nem jár együtt, ez pusztán csak annyi, hogy beregisztrálj rendszerbe, onnan tudjon kapni, be tudjon jelentkezni, ne kell minden egyes állásra külön e-mailt írni, hanem ott rá tudjon jelentkezem gombra, tehát ennek egy ilyen technikai adminisztrációs jellege van, de az még nem szerződés. Amikor neki ténylegesen a szerződéseket meg kell kötnie, szövetkezetbe kell lépnie a tagnak, illetve az adott munkára jellemzően egy eseti megállapodást kell aláírnia, ott az azon a ponton jön el, amikor megvan ténylegesen a konkrét munka, ahova őt felvették, és akkor megvan a kezdési nap, addig a pontig kell ezeket megjelentéznie.
Hogyha már a szerződésről beszélgetünk, én például ugye magát a szerződést sem a céggel írtam alá, amikor diák voltam, hanem az iskolaszövetkezettel, ez mennyire jellemző?
Egy fontos ponthoz érkeztünk, ez maximálisan jellemző, ha ez nem jellemző, az baj. Ugyanis az iskolaszövetkezeti jogviszony, ez egy ilyen háromoldalú, speciális, atipikus jogviszony Magyarországon, ugye a három szereplő benne az a megbízó partnercég, ahol úgymond ténylegesen dolgozni fog a diák, a szövetkezet, aki ugye egy ilyen szervezési, összekötési, beosztási, védőháló, tehát sokféle feladatot lát el, illetve hát maga a diák. 2016 óta egyébként nem munkaviszonyban dolgoznak az iskolaszövetkezeti tagok, hanem egy megbízási jogviszonyban. Ez úgy néz ki, hogy a diák a szövetkezetbe belép, a szövetkezet tagjává válik, és szövetkezeti tagként lát el megbízási jogviszonyban tevékenységet ugye annál a cégnél. Ez ettől függetlenül természetesen a foglalkoztatási jellegű tevékenység, de hogy nem munkaviszony, ahol ő ténylegesen dolgozik. Ennek megfelelően a szerződés is az iskolaszövetkezettel köti, és a bérét is az iskolaszövetkezettől kapja. Ami például azért nagyon fontos, mert így az iskolaszövetkezet vállalja a garanciát arra, hogy őt kifizeti. Azért sok olyan eset volt régebben, amikor ez nem feltétlen valósul meg, vagy ugye mindig az a klasszikus példával szoktunk élni, ezután is elnézést kérek a balatoni lángososoktól, mert hogy mindig ez szokott lenni a példa, nyilván ez egy általánosítás, de hogy azért voltak régebben olyan történetek, hogy mondjuk valaki elmegy nyáron dolgozni valahova direktben, megegyezik vele, az is lehet, hogy szerződésre köt, mert 15-16 éves, nem gondol ilyenre, nem tud róla, aztán nem annyit, nem úgy, vagy nem akként fizetik ki, vagy nem akkor, amikor kellene. Ugye az iskolaszövetkezet kifizeti ugyanúgy 10-ig az iskolaszövetkezeti tagot, és egyébként ő neki a számlázott összeget, a partner azt megegyezés szerint jellemzően később fizeti ki. Tehát ez például egy fontos dolog, hogy hogyha a partner késlekedik, hogyha bármilyen jellegű dolog van, az így nem a diákot érinti, hanem az iskolaszövetkezetet, mint egy vállalkozás, illetve mint kockázatközösséget. Ez például védőháló szempontból fontos.
Hány éves kortól lehet dolgozni így diákszövetkezeten keresztül, illetve akkor van-e felső korhatár, vagy azon a ponton elég, hogyha valaki egy diákigazolványt tud mutatni?
Hát a speciális eseteket leszámítva, ami az ilyen gyerekszínész, meg ilyen sporttevékenység, van egy pár ilyen nevesített dolog a munkatörvénykönyvében, mert azért bizonyos dolgokban vonatkozik a munkatörvénykönyve azért az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra is. Tehát azokat leszámítva 15 éves kor az alsó korhatár, az még egyébként elég szigorúan szabályozott, mert ott csak az iskolai tanszünet ideje alatt lehet, ami azért jellemzően a nyarat jelenti, illetve ugye azok a korlátozások érvényesek rá, mint a 18 év alattiakra. 16-17 éves korban már tudnak egyébként egész évben dolgozni. Ettől függetlenül ez a gyakorlatban a hétvégéket jelenti, illetve szintén inkább a nyarat. Hát ez ugye jellegből adódóan azért a középiskolások nem nőn. Tehát ők hétfőtől péntekig iskolában vannak, ők nem tudnak ugye értelemszerűen mondjuk egy szerda teljes napot vállalni. És utána 18 fölött igazából nem is az életkortól, hanem az élethelyzettől változik ez meg. A főiskolások, egyetemisták ugye jellemzően már úgy tanulnak, hogy sok esetben van az, hogy mondjuk lehet, hogy egy napjuk teljesen szabad. Ezt azért jobban szeretik sokszor egyébként a legtöbb munkahelyen, mert akkor azért úgy rugalmasabban tudnak velük tervezni, mint a csak délután érek rá kategória. És felső korhatár az meg egyébként tulajdonképpen így konkrétan nincsen. A lényeg az, hogy aktív nappali tagozatos hallgató legyen valaki, passzív nappali tagozatos hallgatók is dolgozhatnak, de ők csak 25 éves életkoruk betöltésének napjáig. Az aktív nappalisok azok bárhány évesen, van is egy-két ilyen kuriózum, hogy valaki még 40 vagy 50 évesen iskolaszövetkezeti tag, de ez tényleg kuriózum, tehát nálunk is nem tudom, néhány fő van, aki gyakorlatilag 30 fölötti életkorban iskolaszövetkezeti tag. Nem tiltja semmi, nyilván azért nem tiltja semmi, mert a gyakorlatban ez annyira elenyésző, hogyha valaki valamiért mégis olyan élethelyzetben van, hogy ő mondjuk tanul 40 évesen, akkor egyébként nyitott neki ez a lehetőség.
És mi van például az adózással, hogyha már ugye 18 év alatt, 25 év alatt vannak ezek a diákok, ugye abból adódóan pedig gondolom megint csak egy rétegre rakódik erre a történetre.
Így van, itt vannak különbségtétek, itt a legfontosabb különbségtétel egyébként az a 25 éves életkor. Ugye 2022 óta van az, hogy az SZIA mentességet élvezik a 25 év alattiak, ugye legutoljára abban a hónapban, amikor betöltik. Tehát aki elsőjén született, az ugye gyakorlatilag nyert egy grátis hónapot, aki 31-én az meg ugye nem, de nyilvánvalóan meg kell hozni a szabályt. Tehát ez nem csak iskolaszövetkezetben érvényes egyébként, hanem ez ugye általános szabály. Tehát teljesen mindegy, hogy hol dolgozik valaki 25 év alatt, az SZIA-t azt nem kell befizetnie. Ami iskolaszövetkezeti specialitás, az, hogy egyéb járulékokat sem kell fizetnie. Tehát 2021-ig az volt, hogy csak az SZIA volt lemondva az iskolaszövetkezeti tagoktól, hát most 2022 óta meg az van, hogy az SZIA sincs jellemzően. Ugye itt van erre egyébként egy határ, ez mindig az előző évi júliusi KSH átlagbér, ez jelenleg ilyen 600 000 forint környékén van bruttóban, eddig az összegig nincs levonva egyébként tőlük, hát jellemzően ezt azért nem szokták elérni, bár van kivétel. Tehát addig a pontig nincs levonva tőlük, ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban most már azt tudjuk mondani, hogy több mint a 90% az iskolaszövetkezeti tagoknak, meg jövedelmeknek, ott gyakorlatilag a bruttó egyenlő nettó elv érvényesül, tehát amennyi a bruttó meghirdetett órabér, a gyakorlatban annyi a nettó órabér is, de ezekkel a kitételekkel.
Milyen kötelezettségekre kell felkészülni annak, aki diákszövetkezeten keresztül vállal munkát? Tehát, oké, nyilván azt feltételezzük, hogy alapvetés, hogy menjen be dolgozni, de ti mit szoktatok elmondani a hozzátok fordulóknak, mik azok, amikre mindenképpen figyeljenek oda?
Igen, ugye ez egy érdekes kérdéskör, mint ugye elmondtam, ez nem munkaviszony, ebből kifolyólag azért vannak itt érdekességek. Tehát ugye munkaviszonynál elég sok a kötöttség, ezt ugye mindannyian tudjuk. A nem munkaviszonynál iskolaszövetkezeti tagként jóval kevesebb, viszont mind a két oldalról. Tehát a cég oldaláról is, aki alkalmazza, meg a diák oldaláról is. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nyilván, hogy valamire aláírt szerződés, meg van beosztás, és mennie kell dolgozni, akkor mennie kell dolgozni. Jellemzően itt egyébként szankciók is elő szoktak kerülni, pont azért, mert az ugye alapvetően befolyásolná a termelés, hogyha teljesen beleférne, hogy mindenki egy órával hamarabb kitalálja, hogy nem megy be dolgozni, tehát azért ez könnyű belátni, hogy ez így azért nem teljesen megvalósítható, de alapvetően jóval kisebb kötöttségek vannak. Tehát mondjuk, ha egy diák úgy dönt csütörtökön, hogy a jövő héttől nem akar menni valóban dolgozni, mert nem tudom, nem tetszik, neki jobbat talált, nem ér most rá, bármi van, akkor a munka függvényében egy akár az is megteheti, hogy szimplán csak nem jelentkezik fel, és nem megy dolgozni, mert ugye vannak ilyen beosztásrendszerek, ahol nem tudom, akár gyors éttermekben, akár gyárakban, akár olyan jellegű tevékenységeknél, ahol ilyen pool jelleggel van a beosztás, ott nem is kell neki tulajdonképpen semmit tennie, a ledolgozott óra után jár neki a bér, Ha most két hétig nem jelentkezik, vagy nem megy, akkor nem megy, akkor nem fog pénzt keresni, de utána újra visszacsatlakozhat. Más esetben meg ugye az történik, hogy mondjuk azt mondja, hogy nem szeretne többet menni, és akkor nem megy többet. Tehát itt nincs táppénz, itt nincs felmondási idő, itt nincs próbaidő, tehát ezek itt mind nincsenek. Ebből kifolyólag ez ilyen elég gyorsan és rugalmasan működik, de a cég oldaláról is. Tehát azt azért látni kell, ugye úgy kerek az egész történet, hogy ebben az is benne van, hogyha az adott partnercég azt mondja, hogy mondok valamit, egy csúszdaparkról beszélünk nyáron, ahol időjárás miatt mondjuk az van, hogy most szombatra nem kérünk annyi embert, csak a felét, vagy ki se nyitunk, akkor simán az történik, hogy akkor szombaton nem kell menned dolgozni, ugye megy az üzenet, és akkor nem megy dolgozni, és kész, és bér se jár neki. Illetve, hogyha valahol mondjuk a termelés, ruhaboltok, feldolgozói üzemek bárhol látják, hogy csökken a tevékenység, vagy csökken az igény, akkor ugye kevesebb embert fognak kérni. Ez egy elég fontos része egyébként ennek, tehát erről nem baj, hogy beszélünk, mert ez ha valaki ezzel tisztában mind a cégek, mind a diákok oldalról, akkor nem fogja csalódás érni őt valójában. Tehát ezek a fontosak, illetve nyilván az, hogy a szerződés az meg legyen kötve, ez alapján intézi a NAV-nál a bejelentést az iskolaszövetkezet maga, tehát ez abszolút fontos, mert NAV bejelentés függetlenül történik. Tehát a szerződéses dolgoknak meg kell lennie, de amúgy egyebekben a lényeg, hogy egy elég rugalmas, meg egyszerű formáról beszélünk.
Szerintem itt onnantól kezdve, hogy behoztad a NAV-ot, meg beszélgettünk itt az adózásról, sokakban felmerült, hogy akkor vajon ezután például majd nyugdíjjárulékot, meg hasonlókat fizetnek-e a diákok után. Tegyük fel, hogyha én két évig dolgoztam diákszövetkezeten vagy iskolaszövetkezeten keresztül, akkor azután én majd 60 éves koromban látok-e pénzt?
Abszolút nem fogsz. Ugye a lényeg az, hogy ugye mivel nincs tőlük levonva semmilyen járulék, ennek megfelelően nem is keletkeztet esetükben se szolgálati időt, se pedig nyugdíj alapot, ugye ez két különböző dolog, de egyiket sem keletkezteti. Tehát az iskolaszövetkezeti tevékenységre én értelemben úgy kell tekinteni, mint tapasztalatszerzés, pénzkereset, elég jó formában, mert ugye nincs levonva semmi a bruttó bérükből, rugalmasan, viszont nem keletkeztet semmilyen dolgot, amit egyébként egy normál munkaviszony keletkeztet. A társadalom biztosítási ellátás maga, tehát az egészségügyre gondolok itt, az azért kivétel, mert az egyébként jár nekik, csak nem az iskolaszövetkezeti tevékenység miatt, hanem amiatt, mert egyébként is biztosítottak, ugye a főiskolai, egyetemi vagy a középiskolai jogviszonyuk alapján automatikusan biztosítottak, így természetesen az iskolaszövetkezeti tevékenységük mellett is azok. Tehát ilyen jellegű dolgokban nem tudnak gondolkodni, pontosan emiatt, de ennek ez a háttere, meg ez a másik oldala, hogy azért, mert ugye járuléklevonás sincsen.
Ezt most már kezdtük akkor pedzegetni, hogy ugye mik az előnyök, mik a hátrányok ebben az egészben. Kik azok, akiknek inkább azt mondanád, hogy oké, hogy még diákok is, de hogy inkább keressenek valami félállást egy nem diákszövetkezeti munkában. Tehát mik azok az élethelyzetek, amikor az jobb lehet?
Hát a gyakorlatban egyébként most nem azért, hogy hazabeszéljek, de kevés olyan élethelyzet van, amikor még tanul valaki, akkor nem az iskolaszövetkezet a jobb vagy a rugalmasabb megoldás, pontosan itt az említett dolg miatt. Amit mi szoktunk látni, hogy milyen helyzetekben fordul elő az, hogy annak ellenére, hogy mondjuk ő diák és még dolgozhatna iskolaszövetkezeten keresztül, mégsem ez történik. Azt szoktuk látni, hogy azokban az esetekben, amikor valaki mondjuk gyakornoki pozíciót lát el, tehát ténylegesen mondjuk olyan tevékenységet végez, mint amit tanul is, tehát hogy tökéletesen megfelel ennek, és mondjuk ott van már egy cégnél, ahol nagyon elégedettek vele, meg ő is nagyon elégedett, akkor látunk olyan példákat, amikor az van, hogy független attól, hogy még nem fejezte be a tanulmányait, de őt már egyébként direkt állományba veszik. Ennek jellemzően az szokott lenni az oka, hogy mondjuk a cég így biztosítottabbnak érzi, hogy akkor így hozzájuk kötöttebb, és akkor nem fog elmenni. De egyébként a gyakorlatban nagyon sok olyan eset van, amikor nem ez történik, hanem az, hogy megvárják a diák státusz a végét, és akkor utána veszik át, mert amúgy meg egyszerűbb, meg rugalmasabb, meg összességében ugye költséghatékonyabb forma ez a cégek számára is. Nagyon sok olyan eset van, tehát a kétharmada az ilyen gyakornoki pozícióknak, ami mondjuk több hónapig tart, ott egyébként az azzal végződik, hogy a tanulmányai végeztével az adott cég azt föl is veszi főállásba, és ami például nekik ilyenkor fontos, csak hogyha már ugye az előbb beszéltünk itt a nyugdíjáról, meg egyebekről, hogy egyébként pályakezdőnek minősül. Tehát ez a másik dolog, hogy pontosan azért, mert ugye nem volt munkaviszonyban még, így mondjuk hiába dolgozott éveket, ez mondjuk cégeknek is releváns lehet, különböző támogatások meg kedvezmények miatt, a cégeknél felveszi ilyenkor, ő egyébként pályakezdőnek fog minősülni.
És hogyha már így említettük az ilyen gyakornoki állásokat, hasonlókat, mennyire jellemző az még, hogy nem kap fizetést ezután egy diák?
Hát iskolaszövetkezeten keresztül semennyire nem történhet ez meg, ugyanis előírás, például ugye mondottam, hogy a munkatörvénykönyvben azért bizonyos dolgokban vonatkozik az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásra, az egyik az az, egyrészt a 18 éven aluliak védelme rendkívül erős, másrészt pedig, ami még a másik nagyon erős, az a fizetésvédelme. Tehát a minimálbért, illetőleg a garantált bérminimumot, ugye annak függvényében, hogy éppen melyiket kell alkalmazni, hát a gyakornoki munkáknál tipikusan a garantált bérminimumot, ott a minimum azt az összeget azt meg kell, hogy kapják a diákok, tehát ha akár szakmai gyakorlatot végeznek, amit utána leigazoltatnak az egyetemmel, abban az esetben sem lehet egy órán keresztül sem alacsonyabb a bér, mint legalább a garantált bérminimum, úgyhogy ez például szintén egy előny, hogyha iskolaszövetkezeten keresztül végzik, akkor nincs ez a 6-7, meg ez a 15%-át kaphatja, csak ugye ebben is voltak változások az évek alatt. Ott jellemzően egyébként főleg Budapesten még a garantált bérminimumnál is magasabb órabérek vannak, tipikusan ezt ugye a piac kényszeríti ki, körülbelül egy ilyen 10%-kal magasabbak most a garantált bérminimumnál az általános gyakornoki órabérek, ezt minden egyes ledolgozott óra után megkapják.
Amikor látja valaki ilyen diákmunkában dolgozva, hogy bizonyos napokon nem fog tudni elmenni dolgozni, ugye ez egy felnőtt teljes állású munkavállalónál egyetlen, hogy akkor vesz ki szabadságot, de hát gondolom itt azért máshogyan működnek a dolgok. Mi az egésznek a procedúrája, hogyan kell ezt elintézni, hogy akkor kvázi szabadságra tudjon menni?
Igen, ugye a szószoros értelmében nincs szabadság, ez jó, hogy felhoztad. Igen, ugye nehezen is lenne értelmezhető, tekintve, hogy tulajdonképpen maga dönti, hogy most mikor akar éppen dolgozni, meg hogy, akkor most igazából mi számít szabadságnak, tehát ez nem is nagyon lehetne jogilag értelmezni, hát nincs is szabadság az ő esetükben. De azért nincsen, mert mielőtt még ez így úgy hangzana, mintha rabszolgamunka lenne, mert hát ugye ő maga dönti, hogy egyáltalán mikor akar dolgozni. Tehát, hogyha éppen most nem akar menni hetekig, hónapokig, akkor nem megy. Tehát, hogy innen nyilván akkor bérese lesz, de ezt meg tudja tenni. Olyan, amire te gondolsz, ugye olyan esetekben, amikor valaki mondjuk folyamatosan dolgozik valahol, és nem tervezett felmondani, meg nem tervez hónapokat kihagyni, csak szeretne egy hét, tehát a vizsga miatt, nyaralás miatt, bármi miatt, vagy most épp csütörtök péntek nem ér rá, vagy társai, nyilván most ezekről beszélgetünk a klasszikus esetekről. Ilyen esetekben én kettő részre tudnám ezt bontani, ugye vannak egyrészt azok a munkák, ahol úgy szoktunk fogalmazni, hogy ilyen személyhez kötött. Tehát mondjuk egy pénzügyi asszisztens felvesznek valahova, vagy gyakornokot, kifejezetten személy szerint őt. Ugye ebben az esetben ez úgy szokott kinézni, hogy általában ezt a cégen belül megbeszéli. Én nem nagyon láttunk még ebből igazából problémát, hogy itt ez nem működne normálisan vagy rugalmasan. A másik eset, amikor meg úgymond a pozíció van meg, de kevéssé személyhez kötött. Tipikus példa, kell nekünk 25 csúszdafelügyelő szombatra, meg 20 vasárnapra és társai. Nyilván ott is fontosak a személyek, de ott tipikusan egy nagyobb poolból vannak ők mindig kiválogatva. Ott meg gyakorlatilag jelezniük sem kell különösebben, mert ott annyi történik, hogy mindig megnézi az iskolaszövetkezet, hogy az adott napokra hány ember jelentkezett fel, hány ér rá, mennyi az igény, és akkor az alapján ő megcsinálja a beosztást, innentől kezdve ennek különösebb jelentősége nincs is, hogy ő úgymond mikor ér rá, vagy mikor nem megérzítsz oda, nem ad le ráérést, és ennyi. Tehát nagyjából ez a két fő eset van, és azokat így lehet kezelni.
Nándor, köszönöm, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, iratkozzatok fel a Kasszakulcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastje, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Szöllősi Lili vagyok, Sztojcse Viván nevében is búcsúzom tőletek. Sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.